A 2014. május 18-ai prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található János jelenések könyvében, a 15. fejezetben, a 2-tól 4-ig terjedő versekben így. És láttam valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét, és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a jelenések könyvében rengeteg kép van. Nehezen értelmezhető, sokszor kibogozhatatlan képek. Ezt a könyvet talán annak könnyebb olvasni, aki szereti a szép filmeket, olyan filmeket, amelyek talán nem csak egy történetet mesélnek el, hanem amiben a rendező fontos képeket fogalmaz meg, fontos képeket ad a filmben. Vagy talán könnyebb annak érteni ezt az üzenetet, aki szereti a verseket, amikor érzi, hogy az egymás utáni szavaknál sokkal többet rejt az írás. János, az öreg apostol fogságban van egy szigeten. A hagyomány szerint ő jegyezte föl ezeket a képeket. A fogvatartói a szigeten szabadságot adnak Jánosnak, hiszen az idős ember nem tud innen megszökni. Hiszen ez egy sziget, és ezt a szigetet mindenhol a tenger veszi körül. János, az öreg apostol, vágyakozik haza. Vágyakozik Efézusba, ahol az ő közössége, az ő gyülekezete él, ott, ahol ez a gyülekezet veszélyben van. Ez a könyv, és ami benne le van írva, vélhetően vagy Nero, vagy Domitianus császár keresztény üldözései idején íródott. Ebben a vészterhes időben nagyon szeretné átadni a testvéreinek az apostol azt a meggyőződését, hogy Jézus ebben a végveszélyben is velük van, ebben a végveszélyben is mellettük áll. Kapott papírt, kapott tintát, és most egy levelet ír a gyülekezeteknek, tudjuk a könyv elején, hogy összesen 7 gyülekezetnek, olyanoknak, akikért különösen is felelősnek érezte magát. János apostol egy olyan ember, aki képekben gondolkodik. Azt mondják a tudósok, hogy az emberek 2/3 igazából képekben gondolkodik. Én nem tudom, hogy kinél lesz, hogy van, de érdemes végig gondolni, hogy általában egy képet látok magam előtt, amikor gondolkodom. Egy képet látok, amikor elképzelek egy helyzetet, elképzelek egy szituációt. Ezek olyan élettel teli képek, amelyek a gondolataimat vezetik. De az már nagyon nehéz, hogy ezeket a képeket valahogy meg is szólaltassuk, hogy szavakat adjunk neki. Hogy gondolataink képeit megfogalmazzuk mások számára, hogy szavakba öntsük, hogy az érthető legyen. János azt írja hogy én láttam. Láttam egy képet, láttam valamit, valami titokzatosat, és ezt most szeretném megosztani, szeretném leírni. Hirtelen szeme elé kerülnek olyan képek, amik nagyon sokat mondanak. Érzi, hogy ezekben a képekben Jézus akar valamit elmondani számára, akar valamit ajándékozni neki, és fontos, hogy ő leírja azt, amit lát. Nem könnyű ezeket a képeket megérteni, de ezek sok igazságot és szépséget adnak, amit ma szeretnénk megérteni. János énekeseket lát az üvegtengernél. Ez egy nagyon jól ismert kép. Emberek, akik rengeteg veszélyen mentek át, és most már ők Jézusnál vannak, és dicsőítik az Istent. De hát miért üvegtenger? Mit jelent ez az üvegtenger? János Patmosz szigetén van, a tenger veszi körül ezt a szigetet. De ez a sziget egészen mást jelentett abban a korban, és egészen mást jelent a mi számunkra. A mi számunkra a tenger szépséget, kékséget, strandot, nyaralást, kikapcsolódást jelent. Egy álom úti cél. Az óceán járó hajók biztonságosan szállítják az embereket a tengeren. Még a nagy hullámok se igazán hintáztatnak meg egy ilyen nagy óceán járó hajót. Tenger szép, kék, végtelen. Megfigyelhetjük a halakat, talán még delfineket is láthatunk. Legnagyobb negatívum talán az, hogyha látjuk, hogy szennyezett a tenger, de mi magunk nem vagyunk veszélyben. Ez egészen más volt az ókorban, egészen más volt János apostol idejében. A tenger kiszámíthatatlan, a tenger félelmetes. És bizony nagy bátorság kellett ahhoz, hogy valakik hajóval útra keljenek. Nagy elszántság. Senki nem tudta, hogy vajon mit rejt a tengernek a mélye. Hogy milyen félelmetes élőlények bukkanhatnak fel belőle. Egy viharban félelmetes volt a szél, a hullámok. És gyakran szenvedtek hajótörést az emberek. Pál apostol is tudjuk, hogy többször megtörtént ez vele. Nagyon-nagyon sok ember pusztult el a tengerben, a hullámok között. A tenger bajós és fenyegető volt János idejében. János ezen a háttéren egy olyan látomást lát, amely egy új világról szól, ahol nincs tenger, ami a fájdalmat, a veszélyt, a könnyet, a gyászt fejezi ki. Mindez eltűnik. A világ fenyegető arca eltűnik. Sötétség nem lesz, mondja János, hanem Isten maga lesz a fény. Azt gondolom, hogy ha a tengertől nem is tartunk, és nem is félünk, de a mai modern világunkban is tudunk arról, hogy sok fenyegető veszély van. Tudjuk, hogy ahol fény van, ott árnyék is van, hogy fény és árnyék összetartozik. Bárcsak egy olyan világban élhetnénk, amiről János emlékezik meg az ő látomásában. Ahol nem teszik tönkre az életünket háborúk és viharok. Talán ezen a háttéren is látható és érezhető, hogy miért lát János egy üvegtengert, ami nem rombol már, ami sima és egyenletes. ahol az Isten ereje nagyobb, mint a nap fénye. Ennél az üvegtengernél állnak azok, akik legyőzték a fenevadot, akik legyőzték az ő képét, a nevének a számát. Ezt mondja a szöveg. Ki ez a fenevad? Mi ez a fenevad? A fenevad az ellenséget jelenti, ami János számára nyilvánvalóan a római birodalom, a római hatalom. János úgy írja le ebben a könyvben a római közigazgatást és annak a mindent átható erejét, mint egy sárkányt, ami mindent, de mindent fölfal. János sok képet talál arra, hogy leírja, hogy milyen zaklatott ez a kor, és hogy ő személy szerint milyen zaklatottan érzi magát az övéi miatt. De íme azok az emberek, akik ezeket a veszélyeket leküzdötték, akik átmentek mindezen, ezek most énekelnek. És ezek az emberek az Isten hárfáját tartják a kezükben. Egy olyan tenger mellett, amelyik már nem hordoz veszélyeket az ő számukra, és amely ugyan tűzzel van elegyítve, vagyis rajta keresztül látszik, hogy jön majd az Isten igazságos ítélete, de az ő számukra ez a tenger már nem árt. Ezek az emberek énekelnek hárfával a kezükben. Ugye emlékszünk, hogy a Zsoltár is hárfáról beszélt. Megint nem véletlen, hogy éppen ez a hangszer szerepel itt a Jelenések könyvében, hogy éppen ezt a hangszert tartják a kezükbe ezek az emberek. Mert a hárfa egy nagyon különleges eszköz. A római államhatalomnak a fő hangszere a trombita volt. Azt hirdette, hogy a császár megérkezett, vagy hogy a helytartó megérkezett. A hangjukkal egyértelművé tették, hogy ki a vezér. Egyértelművé tették, hogy kié a hatalom, hogy ki a főnök. A hárfa az nem egy trombita. A hárfa az nem egy hangos hangszer. Az ének kísérésére szolgál. Tudjuk, hogy egy király, Dávid nagyon szerette, és hogy mestere volt ennek a hangszernek. A Zsoltárból pedig láthatjuk, hogy a hárfa kíséri a templomi éneket. A hárfa egy olyan eszköz volt, amit Isten imádására használtak. Hogy miért? Azért, mert Isten jelenléte olyan, mint egy fuvalat. Mert Istent nem lehet megtalálni a zajban. És azt hiszem, ez az, ami vonatkozik a mi világunkra is. A zaj elnyomja Isten halkhangját. A zajban elfelejtjük őt, és más lesz a fontos. Természetesen Jeruzsálemben, a templomban is használtak fanfárokat és cintányérokat, különleges alkalmakkor. De a mindennapi Isten tiszteletnek a hangszere, vagy nálunk az orgona, ott a hárfa volt. A hárfa évezredeken keresztül továbbra is az ellenállás szimbóluma. Írországban, nem tudom, hogy tudják a testvére, hogy Írországnak a címere a hárfa. Az euró érméjükön is a hárfa található. Ismerős nekünk is, hogy miért, bár nem írekről, hanem velsziekről van szó. Arany János énekelte meg a velszi bárdokat. Az angolokkal szembeni ellenállás jelképe a hárfa. Hárfával a kezükben a bárdok énekükkel legyőzték az angolokat, és kivívták a szabadságukat. Följegyezték azt is egy másik népről, a litvánokról, hogy a szovjet elnyomás idején dalokkal álltak ellen. Összegyűltek kórusokba, és közösen énekelték a népüknek az énekeit, szabadság himnuszait. izgalmas, hogy a balti államok közül Litvánia az, amiben a legkevesebb orosz tudott betelepülni, mindössze csak 5% szemben a másik két balti állammal. Énekkel legyőzni a katonai hatalmat. Ezt tapasztalta meg a római birodalom is. A keresztjének az arénában énekeltek, hogy legyőzzék a félelmüket, hogy legyőzzék a halálos fenyegetést. A hárfa egy egészen különleges jelkép itt, ezeknek az embereknek a kezébe. Mert az ének közösséget teremt, együtt énekelni erő van benne. Ezért jó az, hogy nekünk is van kis kórusunk, és ezért különösen jó az, amikor összegyűlünk az ünnepek előtt közösen tezéi énekeket énekelni. Luther és Melanchthon is zsoltárokat, himnuszokat írt a reformáció idején. És íme, most előttünk van egy ének, Mózesnek és az Isten bárányának az éneke. Nagyon röviden még pillancsunk rá ennek az éneknek a tartalmára. Azt mondja, hogy nagyok és csodálatosak a te műveid. Mózesnek és az Isten bárányának az éneke. A szabadítás művéről van szó. Mózes éneke arról szól, hogy hogyan szabadította meg Isten a zsidó népet. Hogyan hozta ki őket az egyiptomi fogságból. Ugyanilyen éneket énekel Ézsaiás próféta, akinek szintén felolvastam a könyvéből, akkor, amikor másodszorra a babiloni fogságból szabadulnak meg. Nagyok a te műveid. Mózes és Ézsaiás éneke, de az Isten bárányának is ez az éneke, mert Isten legnagyobb műve a megváltás. Jézus műve, aki értünk adatott. És az életünknek vannak ilyen nagy pillanatai, Istennek a nagy művei, tettei, alkotásai, nem csak életesemények, hanem maga az életünk, maga a teremtett világ, életünk átélt pillanatai. Isten nagy és kreatív művei az életünkben. És úgy folytatódik az ének, hogy hálát ad azért, hogy igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Nem csak pillanatokról van szó. Nem csak életünk nagy pillanatairól, amiben ott van az Isten, hanem egy útról. Az egész életutunkról. Mindazt, amit elbeszélünk, amit elmondunk magunkról, arról szól, hogy ez az Isten hűséges. Jelen van. Életünknek minden pillanatában. Hogy számunkra léteznek olyan pillanatok, amik különlegesek, amiben észrevesszük őt, de amikor nem vesszük észre, akkor is így van. Igazságos és igaz útjaid vannak. És végül fölteszi a kérdést, ki ne félne, ki ne dicsőítene téged? Vajon milyen ez az Isten? Olyan, akitől félni kell? Olyan, aki megköveteli a dicsőítést? Vagy olyan, amilyennek Jézus leírja, akit úgy lehet megszólítani, hogy Abba, hogy Apuci. Bizonyára nagyon sokféle arca van ennek az Istennek. De az ének arra hív minket, hogy csak őt féljük, hogy csak őt dicsőítsük, hogy csak tőle várjuk a vigaszt. Mert a bajok akkor kezdődnek, amikor diktátoroktól, apafiguráktól várjuk a vigaszt, amikor őket dicsérjük, amikor őket féljük. Ezért mondja a bárány éneke, Mózes szabadító éneke, hogy ez a félelem, ez a dicsőítés egyedül, ha egyáltalán valakit, akkor az csak az Istent illeti meg. Azért, mert egyedül ő a szent, mert nincs más szentség. És ha egyáltalán a népeknek valahol le kell borulniuk, akkor az egyedül az Isten előtt történhet meg. Mert egyedül ő nyilvánítja ki az igazságot. Más előtt, mások előtt nincs leborulás. Másoknál nincs ott az igazság teljessége. Csak a szabadító Istennél. Ki ne félni őt, ki ne dicsőíteni őt. Te vagy a szent, a népek leborulnak, mert nyilvánvalóvá válik az igazság. Amen.